Egyszer, amikor Jób fiai és leányai lakomáztak és borozgattak elsőszülött testvérük házában, hírnök érkezett Jóbhoz, és így szólt. A marhákkal szántottak, a szamarak pedig mellettük legelésztek, de a sebaiak rájuk rontottak, és elvitték azokat, a legényeket pedig kardélre hányták, csak én menekültem meg, hogy hírt adhassak neked. Még ez beszélt, amikor megérkezett a másik, és így szólt. Istentől tűz hullott az égből, amely megégette, és elpusztította a juhokat és a legényeket. Csak én menekültem meg, hogy hírt adhassak neked. Még ez beszélt, amikor megérkezett a másik, és így szólt. A káldeusok három csapatban rajta ütöttek a tevéken, és elvitték azokat, a legényeket pedig kardélre hányták. Csak én menekültem meg, hogy hírt adhassak neked. Még ez beszélt, amikor megérkezett a másik, és így szólt. Fiaid és leányaid lakomáztak és borozgattak elsőszülött testvérük házában, de hirtelen nagy szél támadt a puszta felől, megrendítette a ház négy sarkát, az rászakadt a fiatalokra és meghaltak, csak én menekültem meg, hogy hírt adhassak neked. Jób ekkor felállt, megszaggatta a köntösét és megnyírta a fejét. Azután a földre esve leborult és így szólt. Mezítelen jöttem ki az én anyám méhéből. Mezítelen is megyek el. Az Úr adta, az Úr vette el. Áldott legyen az Úr neve. Még ebben a helyzetben sem vétkezett Jób, és nem követett el megbotránkoztató dolgot Isten ellen. Kedves testvérek, miért? Ez az egyik leggyakoribb és legnagyobb kérdés az embernek az életében. Miért? Már gyermekkorunkban is sokszor kérdezzük a szüleinket, főleg olyankor, amikor nem úgy történnek a dolgok, ahogyan azt mi szerettük volna. Anya, kérek még fagyit. Apa, vigyél el engem a munkába magaddal. Hadd maradjak még a nagyiéknál. És amikor a válasz nem, akkor jön a gyerek részéről a kérdés, de miért? A miértre kapott válasz segít elfogadni azt, amit egyébként nem akarunk elfogadni. Ha valamiről tudjuk, hogy miért történik, mégiscsak valamivel könnyebb abba belenyugodni és megbékélni vele. Nem kaphatsz több fagyit, mert fájni fog a torkod. Nem vihetlek el a munkába, mert nagy gépek vannak ott, megijednél tőlük és láb alatt lennél. Nem maradhatsz a nagyéknál tovább, mert jönnek hozzájuk a festők, dolgozni fognak, nem tudnak majd haladni tőled. Persze ilyenkor a gyerek általában mindent megígér, azt mondja, nem fog fájni a torkom, lassan eszem majd a fagyit, nem leszek láb alatt, csendben leszek, figyelni fogok. De azért mégis, ha kap valami magyarázatot, a miértre jön valami válasz, akkor valamivel könnyebb ezzel megbarátkoznia. Jób könyve azért is egy csodálatos könyv, mert a miértek egy részére választ kapunk. Jób életében történik valami érthetetlen, és végül kiderül Jóbnak, hogy nem ok nélkül történtek vele ezek a dolgok. Jób egy kegyes, Isten szerető, rendkívül jó szándékú és tisztességes, hívő ember. Olyan ember ő, akinek az élete nagyon sok ember számára példakép. Tekintélyes ember, de nem csak a vagyona miatt, hanem az életvitele, a tisztessége, a becsülete már az maga tekintélyt parancsoló. Ennek a Jóbnak tulajdonképpen kerek az élete. Azt tapasztalja mindennapokban, hogy érdemes keményen dolgozni, érdemes tisztességesnek, Istenfélőnek lenni. Alázatos Istennel szemben tisztességben él, tisztességben és becsületben neveli a gyermekeit, és azt tapasztalja, hogy mindezért Isten gazdagon megáldja őt. Minden rendben van. Egy napon azonban egészen váratlanul óriási bajok jönnek egymás után. Olyan bajok, olyan tragédiák, amelyek közül egy alatt is rengeteg ember összeroppan. Jön az egyik szolga, és azt mondja, hogy a sebaiak rájuk rontottak, és elvitték az állatokat, a szolgákat megölték. Szinte be se fejezi a beszámolót, liheg a következő, szalad, és mondja, tűz csapott le az égből, amely elpusztította a juhokat és a szolgákat. Még ezt sem fejezi be, mikor jön a harmadik, és azt mondja, a káldeusok három csapatban rájuk üntöttek, és elvitték a tevéket, a szolgákat szintén megölték. És jön talán a legfájdalmasabb hírrel a következő szolga, és elmondja, hogy a gyermekeit összejövetel tartottak, talán valaminek örültek, valamiért hálát adtak, de aztán valami olyan vihar jött, aminek következtében egyszerűen rájuk omlott a ház, és mind a tizen meghaltak. Iszonyatos szenvedés. Elmondhatatlan, felfoghatatlan fájdalom. Olyan veszteség, amit nem lehet elképzelni sem. Nincs ember, aki pálcát törne a feje fölött, hogyha kiborulna, ha üvöltözni kezdene, hogyha kifordulna önmagából a fájdalom, a gyász, a veszteség miatt. Az igazán megdöbbentő azonban az, hogy hogyan reagál Jób. Megszaggatja a ruháját, port szór magára, megnyírja a fejét, ez a gyásznak, a mély gyásznak a jele a zsidóknál. És egyetlen mondatot mond, az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az Úrnak neve. Még ha az elejét mondta volna, az Úr adta, az Úr vette el, akkor is azt mondjuk, nagyon nagy dolog, hogy ezt ki tudta mondani. De ez az igazság. Az Úr adta a gyermekeimet. Az Úr adta a vagyont. Az Úr áldotta meg a kezem munkáját. Jogában állt visszavenni. De még hozzátenni ezt is, hogy áldott legyen az Úrnak neve, ez valami hihetetlen nagy bizalom Isten iránt és szeretet. Azt mutatja, hogy ezt az elképesztően nagy veszteséget Jób tényleg az Isten kezéből fogadja el. Képes elfogadni Jób ezt a fájdalmat úgy, hogy nem tudja, miért történt mindez. Nem kérdezi meg. Nem azt mondja, hogy Uram, de miért csináltad velem ezt? Megértem én, hogy jogod volt elvenni, jogod volt. Te adtad mindezt nekem, de miért? Ha nekem adtál ennyi mindent, vagyont, gyermekeket, akkor most miért veszed el egy pillanat alatt, mikor látod, hogy milyen fájdalmat okoz ez nekem? Ez is azt mutatja, mennyire mély volt a hite, a bizalma Isten felé. Ezt sem tudjuk elképzelni. A hitnek, a bizalomnak ezt a mélységét. Én legalábbis magamról biztosan nem tudom ezt elképzelni. Azt jelenti, hogy Jób teljesen biztos benne, hogy az Isten őt szereti. Éppen ezért bármit tesz, bármit megenged az én életemben, azt tudom, hogy valami módon a javamra van. Nem tudom, hogy hogyan, de a javamra van. Nyilván ez a tökéletes hit. Azonban ahogyan gyermekként, bár teljesen rá tudtuk bízni magunkat, az életünket, a szüleinkre, és elfogadtuk, tudtuk, hittük, hogy feltétlenül szeretnek bennünket, mégis sokszor megkérdeztük tőlük egy-egy döntésük kapcsán, hogy miért, ugyanígy nem bűn megkérdezni Istent, hogy miért. Fantasztikus dolog, hogy Jób ezt nem kérdezte meg. De ha bárki közülünk megteszi, nem bűn. Nagyon hangsúlyos és nagyon fontos viszont, hogy óriási a különbség megkérdezni, vagy megkérdőjelezni Istent. Egészen mást jelent megkérdezni, hogy Uram miért, és egészen mást jelent megkérdőjelezni, hogy Uram én ezzel nem értek egyet. Abban, hogy megkérdezem akár a szüleimtől, akár a házastársamtól, akár Istentől, hogy miért tett vagy nem tett valamit, az még nem jelent bizalmatlanságot. Tudni szeretném, mondd el. És hogyha megértem, akkor lehet nem csak, hogy nem leszek ellene a döntésednek, hanem maximálisan melléd állok, és támogatni foglak benne. Azt nehéz feldolgozni, amikor nem tudom a választ, vagy nem tudom elfogadni azt, hogy nincs válasz. Van olyan, hogy az a válasz, fogadd el. Így van. Így döntöttem. Még egy gyerekkel szemben talán könnyebb ezt kimondani. Fogadd el. Apa így döntött. Egy házastársal, egy munkatársal, egy munkaadóval szemben már nehezebb. Istennel szemben pedig megint csak nehéz, amikor nem kapunk a miértekre választ. És itt van igazán szükség a bizalomra. Ha nincs válasz, nagyon sok más kérdés felvetődik az emberben. Miért nincs válasz? Azért nincs válasz, mert nem érthetem meg? Vagy azért nincs válasz, mert túlságosan fájna a válasz? Nem tudnám elviselni? Ha bízom Istenben, akkor ezt is el kell tudnom fogadni. Nem válaszol az Úr. Sokan ebbe beleroppannak. Hányan mondják egy nagy veszteségnél, mikor valamely szerettük meghal, például váratlanul, fiatalon, tragikusan, hogy azt mondják, csak legalább tudnám miért. Legalább ezt tudnám, hogy miért. Még akkor is könnyebb lenne elfogadni. Válasz mindig van, de nem biztos, hogy mi megtudjuk. Ezért is olyan csodálatos könyv, Jób könyve. Itt ugyanis kapunk választ. Nem minden általunk feltett problémára, kérdésre van a könyvben egy konkrét válasz. Mégis általánosságban megtalálható a válasz az összes miértre. Azt mondja el ebben a történetben Isten nekünk, hogy értsd meg, az élet nem csak annyi, amit te látsz belőle. Ez az egyik válasz. Az élet nem annyi, amit te látsz belőle. Sokkal több. Isten ebben a történetben megengedi látni nekünk azt, hogy ami számunkra a láthatón túl van, az is hatással van az életünkre. Megengedi, hogy bepillantsunk a mennyei szférába, ahová egyébként mi nem nézhetünk be. Azt mondja az Úr, hogy ez nem tartozik rátok, és egyáltalán nem biztos, hogy képesek vagytok mindezt felfogni, ami ott zajlik. De Isten annyira szeret, hogy azért, hogy a mi érteket könnyebben el tudjuk viselni, megíratta Jób könyvét, hogy legalább némi rálátásunk, megértésünk lehessen, ha nem is konkrét felelet. És megmarad válaszként az, hogy Isten szeret, és minden az őt szeretők javát szolgálja. Betekintést enged Isten az ő szférájába, titkokat enged meglátni, olyan dolgokról lebbent fel fátylat, ami igazából újabb kérdéseket vet fel. Legalábbis bennem ott van kérdésként, hogy megjelenik a sátán az Istennél? Beszélgetnek egymással? Titkok, nagy dolgok. És itt kezdjük érezni, hogy ezek tényleg olyan dolgok, amiket nem tudunk megérteni, és ezek miatt lehet, hogy mégsem ránk tartoznak. És lehet mégis jobb hátrébb lépni, és azt mondani, hogy Uram, ha nem tudom a választ a miértre, az elég, hogy Te engedted meg. Sok elképzelés van ezzel kapcsolatban, például, hogy hogy kerül oda a sátán Isten elé, de senki erre biztos választ nem tud, és hiszem, nem is tartozik ránk. Ahogy mondtam, Istennek a szeretete irántunk, hogy megenged egy ilyen bepillantást, hogy ne legyünk teljesen tanástalanok a mi értekkel kapcsolatban. Többször volt már róla szó bibliaórákon, hogy ennek a történetnek az egyik nagyon fontos és vigasztaló üzenete számunkra az, hogy bár a sátán vádol bennünket Isten előtt, mégsem tehet semmit velünk azon kívül, mint amit Isten megenged. És azt is látjuk a történetből, hogy Isten az összes próbát, az ember javára fordítja, és végül kárpótolja, megvigasztalja. Sok mindent enged tehát Isten látni ebben a történetben nekünk, de továbbra is maradnak miértek. Mindazonáltal nagyon fontos azt tudni, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra van. És legyen ez elég. Nem tudom miért, de hiszem, Uram, hogy a javamra fordítod. És hogyha nagyon őszinték akarunk lenni, akkor van egy másik nagy miért, amivel talán nem is szoktunk foglalkozni. Mert nekem legalább ugyanekkor a kérdés az, hogy az Isten miért küldte el hozzánk Jézus Krisztust. Miért küldte el? Ki az közülünk, aki ezt meg tudná tenni, hogy a saját fiát feláldozza másokért? Ki az, aki ezt megtenni? Mi az, ami erre ösztönözhet bárkit? Egy ilyen áldozatra. Persze tudjuk a választ. Úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És akkor ez a rövid válasz, hát a szeretet. A szeretet miatt adta ide nekünk Isten az ő fiát. És ez nekünk elég válasz. Elég. De nem tudjuk megérteni. Ennek a szeretetnek a mélységét nem mondja senki, hogy ő fel tudja fogni. Nem létezik. Olyan mélységű szeretet, olyan hatalmas szeretet ez, ami bennünket csak letaglózni tud. És azt tudom mondani, Uram, nem vagyok rá méltó. Nem érdemeltem meg. Kérdezhetném, hogy miért tetted. Én erre nem vagyok méltó. De ezt is elfogadjuk. Mert Isten szeret. És amikor próbák és veszteségek vannak, akkor ugyanebből kiindulva tudjuk elhinni, elfogadni, hogy ha nem is tudom ennek az okát, mert nem tartozik rám, mert nem tudom felfogni, de Isten engedte meg, aki engem mindennél jobban szeret. Érthetetlen és felfoghatatlan szeretettel, azzal a szeretettel, amellyel még Krisztust is értünk adta. Ez a felelet sok miértre. Ez vezet el annak a bizalomnak a küszöbéig, nem a teljességéig, de legalább a küszöbéig, amivel Jobb azt tudta mondani, az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az Úrnak neve. Segítsen bennünket Isten e felé, a bizalom felé. Amen. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, köszönjük Jobb történetét, hálásak vagyunk, hogy leíratott. Nagyon köszönjük, hogy annyira szeretsz bennünket, hogy képes voltál nekünk megnyitni ezt a mennyei szférát, egy kicsit betekintést engedni oda, csak azért, hogy valamennyire megnyugtass bennünket. Hogy megértesd velünk, hogy sokkal több az élet, mint amit mi fel tudunk fogni, és hogy azért, mert valamit mi nem értünk, az nem jelenti azt, hogy nincsen oka és nincsen célja. És Úrunk, köszönjük neked, hogy azt is megmutatod ebben a történetben, hogy mindennek az oka, a célja, az mi vagyunk. A javunkat akarod. Szeretsz bennünket. A fájdalmakkal, a próbákkal, a nehézségekkel is a mi épülésünket szolgálod. Úrunk, segíts bennünket abban, hogy bármilyen nehézségbe kerülünk, hadd tudjunk ezzel a jóbi lelkülettel tekinteni rá. Segíts, Urunk, őszinte kapcsolatba kerülni veled. Adj, Urunk, bátorságot és bizalmat ahhoz is, hogy meg tudjuk kérdezni a mi érteket. Adj, Urunk, ahhoz is bizalmat, hogyha nem szólsz, ha nincs válasz, ha nem elfogadható a válasz, akkor is tudjuk azt mondani, így volt jó, mert Isten így akarta. Köszönjük, hogy értünk adtad Jézus Krisztust, a te egyszülöttedet. Ő miatta, ő általa tudjuk ezt elhinni. Egészen elképesztő az, amennyire szeretsz bennünket. És mivel felfoghatatlan ez az irántunk való szereteted, ez ösztönöz bennünket irántad való bizalomra. Hogyha nem is tudjuk egy-egy cselekedetnek az okát vagy célját, mégis abban bízhatunk, tudjuk, a javunkat szolgálja. Így imádkozunk, Urunk, a saját életünket, hadd tudjuk így látni. Ha fájdalmak vannak benne, azt tőled elfogadni. És imádkozunk, Urunk, azokért, akik rugódoznak, akik nagy fájdalmukban, veszteségeikben, csalódásaikban nem tudnak békességet találni. Öleld őket is magadhoz, Urunk, te vigasztald, te erősítsd őket. Könyörgünk, Urunk, gyülekezetünkért, tarts meg bennünket a te kegyelmedben. Amen. Imádkozzuk az Úr Jézustól tanult imádságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunk Jézus Krisztust. Amen.